Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, igehirdetés sorozatunk mai estén, és szeretettel köszöntjük mindannyiunk nevében Pintér Gyula, kunszentmiklósi lelkipásztort és kedves feleségét. Isten hozta őket közöttünk. Köszönjük Pintér Gyulának, hogy elfogadta a meghívást és az ige szolgálatot. Ma ő végzi. Készüljünk is erre, a 77. Zsoltárra. Ez az a Zsoltár, amelyet ezen a héten minden este énekeltünk, és éneklünk ma is.
ami segítségünk és bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, azért, hogy adsz nekünk lehetőséget arra, hogy újra meg újra meghallhassuk a te ígédet, hogy feléd fordulhassunk, és hogy az egész életünket a te kezedbe tehessük le. Te látod, mennyei édesatyánk, hogy mit jelentenek a hétköznapok forgatagában azok a pillanatok, amiket veled tölthetünk, azok a szavak, amiket megérthetünk te tőled. Hadd kérjünk téged arra, Urunk, te áld meg az elcsendesedésünket ezen a mai estén. Te áld meg az ígére készülődésünket, te áld meg, Urunk Istenünk, az önmegtagadásunkat, bűneink megtagadását, és te áld meg, könyörgünk, az úrvacsorával élésünket is, és segíts bennünket abban, hogy mind teljesebben tudjunk feléd fordulni. Légy itt közöttünk, könyörgünk, ígéd és szent lelked által, és segíts meg bennünket, Urunk, hogy ne a szó, ne az emberi gondolat, hanem a te lelked legyen az, aki a mi lelkünkben munkálkodik, és lélekből lélekbe érthessük meg a te üzenetedet, és élhessük meg a te dicsőségedre. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található Lukács evangéliumának 7. részében, annak 31-től 35-ig terjedő verseiben a következőképpen. Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és azt kiáltják egymásnak, furulyáztunk nektek és nem táncoltatok, síratót énekeltünk és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret és nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme a falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Eddig az írott ige. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, bizonyára sok áldott és hasznos dolgot, igehirdetést hallottunk ezen a héten, amelyek nyilván közelebb segíthetnek bennünket Istenhez. De tudnunk kell, hogy akármilyen nagyszerű igehirdetőt hallunk is, és akármilyen csodálatos üzenetet hallunk is, vagy hangozzék is el, az teljesen haszontalan maradhat abban az esetben, hogyha nem nyílik meg a szívünk. Hogyha azt nem fogadjuk be, ha nem lesz a miénk, nem válik a vérünké, az életünké. És bizony el kell ismernünk és rá kell döbbennünk, hogy mi, akiket megszólít Isten, mi bizony megkerülhetetlen szereplői vagyunk az ige útjának. Nélkülünk nem történhet meg az Isten nagyszerű terve velünk. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy tényleg úgy tudjunk mindig az ige felé fordulni, akár csendes magányunkban otthon, amikor kinyitjuk a Bibliánkat, amikor elcsendesedünk, akár közösségben, itt a templomi gyülekezetben, vagy akár kisebb közösségekben is. Mindig az az igazán fontos, hogy teljes őszintességgel tudjuk kinyitni a lelkünket, a szívünket Isten előtt, és el tudjuk fogadni fenntartás nélkül mindazt, amit ő helyez az igén keresztül a szívünkre. Miért is fontos ez? Azért, kedves testvéreim, mert érdekes módon az ige bennünk válik valósággá. És a mi életünk is az igében teljesedik ki. Olyan jó ezt látni, és olyan jó ezt érezni, hogy Istennek vannak emberei, akiken keresztül egyszerűen életre kell az ige. ami addig érthetetlen volt, ő bennük a puszta megjelenésükkel. Életre kell. Egy egészen döbbenetes dolgot hallottam a héten, bizonyára sokak előtt ismerős egy név, egy kínai keresztjének a neve Watchman Nee. És nem tudtam róla, hogy őt nagyon keményen megbüntette a kínai állam, levágták a kezét, hogy ne tudjon írni, kitépték a nyelvét, hogy ne tudjon bizonyságot tenni, de az, hogy ott volt a gyülekezetben, jelen volt, hihetetlen erőt adott a gyülekezetnek. Testvérek, hogyha az Isten igéje szavak nélkül is, lélekből lélekbe is erre képes, akkor ez a mi életünkre nézve is hihetetlen jelentőséggel bír. És éppen ezért nagyon fontos látnunk, hogy Istennek hatalma van e fölött a világ fölött, és az Isten hatalma még egyszerű embereken keresztül, olyanokon keresztül, mint te, meg én, is tud érvényesülni. Ez kegyelem, ez hatalmas nagy dolog. És amikor a történésekre vetjük a figyelmünket, amikor végig gondoljuk, hogy Jézus miket is mondott, és miért is mondta meg, milyen összefüggésben, milyen környezetben történt mindez, akkor azt látjuk, hogy hát bizony azok az emberek, akik körülvették Jézust, hát csöppet se voltak egyszerű esetek. És hogyha esetleg kibukunk a világon, és fölháborodunk, hogy micsoda időket élünk, megjegyzem, teljesen jogosan, akkor gondoljunk csak egész nyugodtan arra, hogy akkor éppen olyan pletykásak, éppen olyan cinikusak, éppen olyan kritikusok, sőt kriticisták voltak az emberek, mint amilyenek manapság. Jézus csöppet se volt elragadtatva a kortársainak a lelkületétől. A farizeusok hatalmas nagy öntudata, büszkesége, ami nem csak a vallási felsőbbrendűségben, hanem a fai felsőbbrendűségben is testet öltött, ez gyakorlatilag minden mást lesöpört az asztalról. Nem maradhatott meg előttük senki, azért, mert más volt. Csak ők. És akkor, amikor mindezeket végig gondoljuk, hogy tényleg olyan sokat nem változott a világ, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy amit ma tapasztalunk, azt Jézus mind egytől egyig ismerte, tapasztalta. Ezt a fene nagy öntudatot is. És hogyha az ember ezt nem tudja kezelni, akkor képes beleroppanni, de ha tudja kezelni, esetleg egy kis humorral megfűszerezve, akkor könnyen tud ezen keresztül lépni. Emlékszem, szinte szálló igévé vált annak idején teológus koromban az egyik teológus társunknak a vizsgája, aki hatalmas nagy öntudattal ment be vizsgázni, annál kevesebb tudással, és a professzor úr csak annyival jutalmazta, hogy tiszteletes úr, magába nagyobb az öntudat, mint a tudat. Jó, hogyha úgy tudja nyugtázni az ember valóban ezeket a dolgokat, hogy a helyére teszi. Jézus nagyon is a helyére tette. Nehéz elnyerni ugyanis azoknak a tiszteletét, bizalmát, akiknek a szemében tisztelet egyedül csak saját maguknak jár ki. Nehéz a nagyon okos, nagyon művelt és esetleg nagyon nagyhatalmú emberek között egyáltalán létezni. És hadd mondjam ki ezt, testvérek, önkritikusan, hogy bizony ez a mi berkeinkben, keresztény berkekben éppen így megvan ma is. Nemrég például voltunk egy lelkésztársunknak a temetésén, ahol nyilván nagyon sok lelkész volt. Meg kell, hogy jegyezzem, testvérek, hogyha egyetlen egy lelkész van, akkor az éneklésen ez meglátszik. Gyönyörűen énekel a gyülekezet. Ahol 50 van, ott katasztrófa. Mert mindegyik úgy gondolja, hogy ő neki kötelessége vezetni az éneket. És tudjuk, mi ennek az eredménye. Nos, amikor mindenki úgy gondolja, hogy ő rajta fordulnak meg a dolgok, és ő a legfontosabb a világon, abból semmi jó nem származik. Rómában pontosan ezért választottak a konzul és a prétor távolléte esetén diktátort 6 hónapra, hogy irányítsa valaki a várost, és ennek a diktátornak feltétlen engedelmességgel tartozott mindenki. Vannak helyzetek, testvérek, amikor nincs helye kérdésnek, amikor csak az engedelmességnek van helye, és jó, hogyha megérezzük, hogy mikor jött el ennek az ideje. Előfordult velünk egyszer, hogy a kisfiunk, akkor még igencsak kicsi volt, úgy gondolta, hogy le fog csenni egy díszt a karácsonyfáról, meg is tette, de hát az a dísz az nem csokoládéból volt, hanem üvegből, és beleharapott. És amikor felfedeztük, hogy dől a szájából a vér, akkor a nővérének, aki mindössze 3 éves volt, csak annyit mondtunk, hogy szaladját a szomszédba, és mi mindjárt jövünk, és rohantunk vele az orvoshoz. Nem kérdezett semmit. 3 évesen szépen átment a szomszédba, és elmondta, hogy nekünk el kellett szaladnunk. Nem volt idő foglalkozni vele. De egy 3 éves gyereket általában nem hagyunk magára. De akkor, amikor vészhelyzet van, nincs helye a kérdésnek. Nincs helye annak, hogy az ember kétségeskedjen, hogy kritikát gyakoroljon, hogy elmondja a véleményét. Csak parancs van, csak tudomásul vétel van, és cselekvés. És hogyha ez így van, testvéreim, már pedig így van, akkor hadd tegyem föl a kérdést, hogy milyen is a mi keresztény életünk? Mert a vészhelyzet, az megvan. Hiába fejeződött be a tévésorozat, attól az még megvan az életünkben. És ez azt is jelenti, hogy amit Jézus mond, hogy miért is vagytok ti ilyenek, hogy semmi se jó nektek, ha furuljázunk, akkor sem jó, hogyha síralmas vagy sirató énekeket éneklünk, akkor se jó, akkor egyáltalán mi a jó nektek? Igen, ezt bizony nekünk is föl kell tennünk magunknak kérdésként, hogy igen, nekem vajon mi a jó? El tudom fogadni az ő szavát? Ismerős ugye, amikor bármit teszel, minden csak rossz lehet. Keresztelő János egy kemény ember volt. Ő rá hivatkozik Jézus. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret és nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Valóban, az a rövid kis információ, amit olvashatunk keresztelő Jánosról az evangéliumban, nem túlságosan sok. Azt azonban megtudjuk belőle, hogy elég durva teveszőrruhát viselt, széles bőröv volt a derekán, és erdei mézet, meg sáskát evett. Hát, ha belegondolunk, azért nem túlságosan kényelmes élet ez. Remete élet egy eléggé mostoha égőv alatt, nem túlságosan gusztusos. És ennél fogva hozzá is szokott ehhez a keménységhez. A közléseiben is, a mentalitásában is. Jó nyomon volt, tudta, hogy mi az Isten akarata, és azt is tudta, hogy mi az, amit rábízott. És hűséggel hirdette is. De nem olyan nagyon sejmesen, nem olyan nagyon puhán, hanem durván, keményen. Mérges kígyók fajzatai. Kicsoda figyelmeztetett benneteket, hogy elkerüljétek a büntetést. Meg a balta ott van a fák tövén. Nem csoda, hogy ez sok volt az embereknek, és azt mondták, hogy nem, ez nekünk nem kell, sok ez. Ördög van benne. No hát ez mindent megmagyaráz. Fölment engem, akkor nem kell hallgatni rá. De jó ilyen kifogásokat találni. Talán még emlékszel arra az érzésre, hogy milyen is volt az, amikor az iskolában nem készültél, és lapítva ültél a helyeden, és amikor a tanár lapozott a naplóban, akkor megkönnyebbülve konstatáltad, hogy túlment rajtad, és felszólított valaki mást, aki kiment a táblához, és ott nyögdicsélt, ugyanúgy, ahogy te tetted volna, de olyan jó volt megkönnyebbülni, hogy ő van most a pácban, nem én. Nos, testvéreim, elég sokszor vagyunk mi így Isten előtt. Csak hogy soha nem a zsőjében vagyunk. Soha nem a lelátókon vagyunk. Mindig is a küzdőtéren. Legfeljebb nem vesszük észre. És éppen ezért kiemelkedően fontos, hogy tudjuk magunkat a helyünkre tenni. Amikor kifogásokat keresünk, amikor másokra értelmezzük az igét, vagy esetleg az ítéletet, akkor azért jó, ha tudjuk, eleve tévedésben vagyunk. Itt tanultam Kecskeméten azt a nagyon hasznos életbölcsességet, nem is egyet-kettőt, illetve kettő jut most eszembe, hogy ne segítsünk egymásnak haragudni, meg azt is, hogy aki haragszik, annak nincs igaza. És ez bizony tényleg így van. Meg tán annak sincs igaza, aki kifogásokat keres, kiváltképpen Isten szavával szemben. Úgyhogy ne jusson eszünkbe, testvéreim, azt mondani, hogy ördög van ebben a keresztelő Jánosban. Ne próbáljuk meg elterelni az ige hatáját az életünkről, mert akkor semmi hasznunk nem lesz abból, hanem vegyük csak magunkra. Hiába fáj. Hiába mondhatjuk el mi is Arany Jánossal, hogy pályán bére éget, mint a Nessus vére, égessen csak. Akkor tudod, hogy hatással van az életedre az Isten szava, az Isten igéje. És aztán, amikor Jézus elmondja azt, hogy itt volt keresztelő János, aki kemény volt, és azt mondtátok rá, hogy ördög van benne, akkor önmagáról kezd el beszélni. És elmondja, eljött az ember fia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Mindenkivel szemben megvannak a kifogások. Mert kifogást akar találni az ember. De bizony eljön az az idő, amikor már nincs kifogás. Mint ahogy a közmondás mondja, hogy minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Igen, amikor teljesen lecsupaszítja Isten az életünket, lecsupaszítja a gondolatainkat, amikor nincs mi mögé elbújni, nincsenek korlátok, nincsenek falak, nincsenek leplek, ott állunk pőrén Isten előtt, akkor már nincs hova elbújni, akkor csak meg tudjuk hajtani a fejünket. De előtte jó, hogyha tudjuk, hogy amit az Úr Jézus mondott, az éppen ezért egy kiváló figyelmeztetés számunkra, hogy nehogy szétcsúszson az életünk. Mert Isten azt akarja, hogy az övéi legyünk, életünkben és halálunkban, úgy, ahogy az ige mondja. És amikor Jézus megállapítja, hogy természetesen ő sem fogadható el, mert ő meg pont az ellenkezője ennek, azért elég érdekes erre gondolni, nem? Bár mindenki ilyen részeges lenne, bár mindenki ilyen nagy étkű lenne, bár mindenki így lenne a vámszedők és a bűnösök barátja. Sőt, ahogy a kifejezés mondja, a filosz kifejezés, az nem csak barátot jelent, hanem jelent bizalmast is, társat. És valóban így van. Jézus tényleg társ. Jézus tényleg hű barát. Jézus tényleg ott van mellettünk. Csak hogy éreznünk kell ezt. Éreznünk kell az indulatát, hogy hogyan állott mellettünk. És nem azért van ott mellettünk, bűnösök mellett, hogy megveregesse a vállunkat, hogy jól tetted, hogy bűnös lettél. Nem ezért van ott. Mert nem a bűnödet szereti, hanem téged. A bűnödet utálja. Hogy is engedhette ezt meg magának Jézus? Hát pontosan így, hogy az embert szerette, úgy, hogy szabad volt. És érdekes eljátszani, testvérek, ezekkel a gondolatokkal, vagy ezzel a gondolattal, hogy mit is jelent a szabadság. Miben volt szabad Jézus, például keresztelő Jánossal szemben? Vagy miben volt szabad mondjuk a farizeusokkal szemben? El tudjuk ezt képzelni? Ott van az a hihetetlen nagy előírás tömeg, amit ezek a szerencsétlenek igyekeztek betartani, és túl is licitálni, ha lehet, és meg voltak elégedve saját magukkal, meg megveregették a saját vállukat, hogy derendesek vagyunk, és úgy gondolták, hogy ezzel el van intézve minden. De gúzsba kötötte őket, és az egész életüket, minden kapcsolatokat és gondolatukat ez. Ott volt Keresztelő János is. Vajon ő is így volt? Ő sem volt szabad? Én nekem, testvérek, meggyőződésem, hogy Keresztelő János nagyon is szabad volt. Őt nem kötötte meg semmi. A szabadban élt. Az Isten szabad ege alatt. És az Isten szabad ege alatt hirdette az Isten felszabadító igéit. Hogy elközelített az Isten országa. Hogy jön a Messiás. És ebbe az is belefért, hogy kőkeményen odamondta, hogy mérges kígyók fajzatai, vagy viperák, hiszen úgy éltek és úgy viselkedtek. Szabad volt ez az ember. Szabad volt neki úgy élni, ahogy élt. Teljes szabadságban. És Jézus is szabad volt. Tökéletesen szabad. Egyszer volt nálunk egy ember, és ahogy illik, meg ahogy illett annak idején egy falusi házban, édesapám megkínálta őt borral. És tudtuk, hogy nem nagyon van ellene, de mégsem ivott. Azt mondta, hogy nem. Január 1-e óta egy kortyot sem. Csodálkoztunk rajta, de tudomásul vettük. És akkor később elmondta azt, hogy bizony ő neki nagyon komoly problémái voltak az alkohollal, éppen ezért egy kortyot sem iszik. És milyen igaz? Amivel problémája van az embernek, azt jobb, ha nagy évben elkerüli. Legyen bár az lóverseny, vagy játékgép, vagy akármi, azt jobb elkerülni. De nem ez az igazi. Hiszen Isten azért adta az életünkben ezeket az apróságokat, mint például a bort, vagy a játékot, hogy föl tudjunk üdülni, hogy tudjunk inni egy pohár bort, hogyha jól esik. Vagy el tudjunk játszani, vagy el tudjunk beszélgetni. Igen ám, de amikor ez már függőséget okoz, és megakadályoz mindenben, amikor a rabjává lettem, akkor bizony már jobb, ha nem teszem. Jézus tökéletesen szabad volt. És megmutatja nekünk, testvéreim, ezt a szabadságot. Igen, lehet szabadnak lenni. Lehet bárkivel beszélni, attól, hogy ő olyan, te nem leszel olyanná. Lehet bármiről beszélni, tiszta indulattal és szeretettel. Lehet lehajolni, lehet bort inni, és lehet ételt enni. De csak akkor, hogyha az ember azt a krisztusi utat járja, amiben ott a szabadság, amiben érezzük azt, hogy jó mindezt szabadon tenni. Jézus valóban a bűnösök barátja volt, de úgy, hogy gyűlölte a bűnt, szánta és szerette az embert viszont. Olyan jó látni azt, hogy szabad volt a szeretetre, és a szeretetében semmi nem akadályozta meg. Nem jelentett neki semmiféle megkötöttséget, vagy pláne megkötözöttséget, sem a borral szemben, sem az énekkel, vagy bármi mással szemben, vagy a beszéddel szemben, egyáltalán az emberi kapcsolatban nem jelentett ez akadályt. A történet végén, pontosabban a történet után, ezek után, a szavak után, ha folytatjuk az evangélium olvasását, akkor pont az a rész következik, amikor meghívja őt egy farizeus, és bemegy a farizeus házába egy bűnös nő, aki a könnyeivel öntözi Jézus lábát, és a hajával törli meg. És pontosan ez az, amire hivatkozik Jézus, hogy bejöttem ide, és te nem mostad meg a lábamat, ő pedig a könnyeivel öntözi, és a hajával törli meg. Igen, ő szabad volt. ő tiszta volt, ő megengedhette ezt. Minden tiszta a tisztának. Olyan jó ezt megtapasztalni, testvéreim, és olyan jó tisztán fordulni mindenhez. Mindenféle hátsó gondolat nélkül, mindenféle rosszat sejtés, rettegés, félelem nélkül. Higgyük el, hogy meg fog őrizni bennünket Isten. Nyilvánvaló, megvannak ennek is a maga korlátai, de az Isten szent lelke vezet bennünket. És neki nincsenek korlátai. Ő meg tudja adni, meg tudja mutatni nekünk, hogy mikor mi a helyes. Hogyan lehetünk valóban szabadok. Amikor látjuk azt, hogy Jézus valóban a bűnösök barátja, akkor bizony azt is látni kell, hogy itt nagyon-nagyon pregnánsan és világosan különbséget kell tenni bűn és bűnös ember között. Sose felejtem el, annak idején gyerekkorunkban nagyon rendes, nagyon jó gyerekek voltunk, azt kell mondani, mintagyerekek, példaképpen állítottak bennünket nem egyszer, többek között akkor is, amikor az egyik egyébként barátommal a szünetben beleestünk a malteros ládába, mert valami építkezés volt, mi meg hát úgy találtunk összeverekedni, hogy nem azzal foglalkoztunk, hogy most ott van mögöttünk a malteros láda. És hát szégyen szemre úgy kellett bemenni utána az órára, és hát természetesen meg is kaptuk a méltó büntetést ezért, de amikor hazamentünk, akkor nem azt mondták a szüleink, hogy hát hogy nézel ki, fiam, na menjél, nem, majd veszünk ki állami gondozásból mondjuk egy másik gyereket. Nem. Attól még megmaradtunk gyerekének, a szülőnek. Kimosták a ruháinkat, esetleg leszittak, de megmaradtunk, és szerettek bennünket. És szeret bennünket Isten is. Nem nagyon szereti a mocskos ruhánkat, meg a mocskos életünket, de szeret bennünket. És jó megtapasztalni azt, hogy ebben a szeretetben nekünk helyünk és otthonunk van. Jó látni azt, hogy egy rövid kis mondattal fejeződik be ez a rész. De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Annak, aki nagyétkű és részeges, és a bűnösök barátja, aki a világ szemében nem lehet bölcs, mert eleve rossz úton jár, akit megítélnek a farizeusok, az ki tudta mondani, hogy nézzétek meg mindennek az eredményét. Nézzétek meg, hogy ez a nagyétkű és részeges borisza ember, ez a bűnösök barátja, hány embert mentett meg? Hány Zákeust? Hány Mária Magdalénát? Hány Mátét? Hány olyan embert, akit a bűnei már teljesen elleptek és összeroppantottak? Hány embert gyógyított meg, testileg, lelkileg? Hány embert támasztott föl? Hányszor 38 évet hagyhattak maguk mögött ezek az emberek? Igen, igazolják a gyermekek az atyát. Igazolják Jézust is azok, akik az ő megváltottai lettek. Igazolhatjuk, testvéreim, mi is. És igazolja mindaz, amit az ő dicsőségére sokszor önmagunkat megtagadva, és önmagunktól, az óemberünktől teljesen függetlenül, teljes önzetlenséggel, teljes szeretettel és teljes szabadságban tudunk tenni. Adja meg Isten, hogy így tudjuk valamennyien letenni az életünket az ő kezébe, és így tudjuk az egész életünkkel hirdetni és dicsőíteni őt mindaddig, amíg utolsót nem dobbanja a szívünk. Így Isten adja meg nekünk, hogy megtartassunk az örök életre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te kijelentésedért, és köszönjük neked, amit adtál nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Megváltó Urunk, dicsőítünk téged azért a szabadságért, és azért a teljes szeretetért, amit megismertettél velünk. Köszönjük, hogy úgy tudtál szeretni, hogy közben mindig megóvtad az embert. Megóvtad a bűnöktől, megóvtad a gonosztól, és megóvtad önmagától is. Köszönjük neked, hogy te mindamellett, hogy gyűlölöd a bűnt, szereted a bűnös embert, és bűntelenséggel, tisztasággal ajándékozod meg mindazokat, akik te hozzád térnek. Kérünk, így fogadj el bennünket is, így fogadd el az egész életünket, így visszük eléd, Urunk, szeretteinket, gyülekezeteinket, egész hazánkat és nemzetünket, a te megváltott népedet. Kérünk, Urunk, tarts meg valamennyiünket kegyelmedben az örök életre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és Szent Lelkének velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Befejezésül pedig a 346. énekünket énekeljük, mind az 5 versét. Az első vers így kezdődik, győzhetetlen én kőszálom.